Olyan sok élőlény van a Földön, amelyeknek egy része annyira nem tűnik szembe. Például, hogyha a rovarokról beszélünk, akkor ott van egy pillangó, amit hamarabb meglát az ember, mert hogy nagyon szép és gyönyörű, míg mondjuk egy föld alatt lévő giliszta az nem biztos, hogy sokaknak elnyeri a tetszését. És azt hiszem, így vagyunk a zúzmókkal is, hogy bár itt vannak és nagyon fontos szerepük van a körforgásban, de annyira nincsenek szem előtt, vagy csak mi nem vesszük észre őket. Hát akkor beszéljünk egy kicsit a zúzmókról, hogy milyen közösségei élnek itthon Magyarországon, hol találkozhatunk leginkább zúzmókkal.
Valóban így van, sok zúzmóval vagyunk körülméve, úgymond, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez egy zúzmó, vagy még nem vesszük észre, hogy ez zúzmó. Ebben az időszakban, illetve a téli időszakban azért látványosabbak, mert akkor jobban megszívják magukat nedvességgel, meg színesebbek, úgy feltűnőbbek, nincsen lombozat az erdőkben, akkor jobban látjuk őket. A zúzmók alapvetően nagyon sok élőhelyen előfordulnak, a világon minden kontinensen, még az Antarktiszon is. Az erdőktől a sivatagokig mindenhol előfordulnak. Emberi épített környezetekben is, tehát hazánkban is, az erdőben is előfordulnak, az Alföldön, a Kiskunságban is előfordulnak, talajon élő zúzmó közösségeket találunk, tehát gyakorlatilag mindenhol ott vannak.
Engem meglepett az a mondat, hogy a természetes mérsékelt égővi erdők, mint például a hazai bükköseink és tölgyeseink, több száz moha és zúzmó fajnak adnak otthont.
Igen, Magyarországon több mint 900 zúzmó faj fordul elő, ami azért egy elég jelentős szám, és mérsékeltövi erdőkben is leginkább a tölgyesek azok, amik nagyon kedveznek a zúzmók előfordulásának, még a bükkösökben találunk inkább több mohát, de meglepően magas ez a szám, igen.
Milyen növények tulajdonképpen a zúzmók?
A zúzmók alapvetően a gombákhoz tartoznak rendszertanilag, mert ugye algákból és gombák szimbiózisából épül fel az ő telepük, és ezért a gombákhoz sorolják őket, tehát minden egyes zúzmófaj az egy gombafaj, de nagyon kevés algafaj az, ami kapcsolódik ezekhez a gombafajokhoz, tehát mondjuk 40 nemzetség, míg van 13.500 vagy annál is több zúzmófaj a Földön.
És a legtöbb egyébként fán él?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye a trópusokon elképesztően nagy mennyiségben fordulnak elő, ott ugye a fákon is, a leveleken is előfordulnak, de sivatagokban, félsivatagokban, vagy tengerparti dűnéken, ahol még nincs megbolygatva a talaj, ott pedig van ez a biológiai talajkéregnek nevezett képződmény, aminek ők is részei és domináns tagjai, de hát a talajfelszínen is találunk ilyeneket.
Ha az ökoszisztémát nézzük, akkor milyen szerepet töltenek be? És mondjuk itt beszéljünk a fánélőkről, vagy azok, amelyek a Földön találhatók.
Jelentősen hozzájárulnak a biodiverzitáshoz, tehát ugye ezzel a rengeteg fajjal. Ezen kívül részei a tápanyagkörforgásnak, például búvóhelyet biztosítanak, például a mohák a medveállatkáknak, akkor vannak rovarok vagy csigák, amik zúzmókkal táplálkoznak, tehát részei a táplálékhálózatnak is. Nagyon fontos tulajdonságok, hogy nagyon sok vizet képesek megkötni, és nekik nincsen aktív vízháztartásuk, tehát nincsenek szöveteik, mint a növényeknek. Ezért passzívan követik a környezetüknek a vízállapotát, és így szépen lassan engedik vissza a környezetbe azt a vízmennyiséget, amit meg tudnak kötni. Tehát például leesik egy nagy mennyiségű csapadék, és annak az 5-15%-át képesek visszatartani, majd szépen lassan visszaengedni a környezetükbe.
Mennyire nevezhetők az zúzmók indikátorfajnak?
Abszolút, őket szokták az egyik példának felhozni. Ők indikálják ugye a levegő minőségét, indikálják egy élőhely természetességét, alapvetően ezeket az indikátor tulajdonságaikat szokták használni. Ez arra alapul, hogy nagyon érzékenyek a környezetük megváltozására, és vannak fajok, amik nagyon tolerálják ezeket a változásokat, és vannak fajok, amik meg extrém érzékenyek, és akkor a közösségeik összetételéből tudunk következtetni ezekre a jelenségekre, amiket ők indikálnak.
Hogyan tud jelezni egy zúzmó, hogy mondjuk egy adott területen folyamatos volt-e az erdőborítás az elmúlt 100-150 évben?
Hát leginkább úgy tudják jelezni, nem is maguk az egyedek vagy a telepek jelzik, hanem az, hogy egy faj egy ilyen speciális erdei mikroklímához vagy speciális erdei környezethez alkalmazkodott faj az megjelenik-e, vagy ott van-e, vagy hiányzik. Tehát azok a fajok, amik mondjuk nagyon lassan nőnek, és nagyon nehezen terjednek, és ott vannak ezekben az erdőkben, és ugye az erdészekkel együtt működve tudjuk azt, hogy milyen beavatkozások történtek eddig, és látszódnak a jelei is ezeknek a beavatkozásoknak, és akkor több információ alapján tudjuk összerakni azt, hogy itt folyamatos erdőborítás van.
És akkor ez azt jelenti, hogy például a természetes erdőkben sokkal több zuzmófaj található?
Igen, pontosan.
Hogyan javítható például az erdők természetessége?
Hát ugye nem vagyok erdész, de csak zuzmókutató szemmel tudok erről beszélni, de alapvetően ugye van ez a Life for Oak Forest Project, ami egy olasz-magyar partnerséggel megvalósuló Európai Uniós projekt, és ebben tűztük ki célul azt, hogy a kollégáimmal és négy nemzeti park együttműködésével, hogy régi gazdasági erdőket, amiket most már felhagytak, megnézzük, hogy különböző természetvédelmi beavatkozásokkal hogyan javítható az erdő természetessége, vagy hogyan hozható egy természetesebb állapotba. Például mesterségesen léket nyitottak a kollégáim, olyan lékeket, amik a természetben is előfordulnak, amikor például kidől egy fa, vagy elhal egy fa, és akkor egy álló holtfa keletkezik. Ugye a fekvő holtfák is létrehoztak ezzel, ami nagyon sok élőlénynek ad táplálkozó búvóhelyet, vagy szaporodó helyet életük legalább egy részében. Ezzel növelhető az erdei biodiverzitás is.
De egyébként az az erdő, amelyben mondjuk sok holtfa van, ott biztos, hogy nagyobb a száma a moha és zuzmó közösségeknek is?
Attól függ, hogy milyen régóta vannak ott azok a holtfák, de a moháknál egyértelműen kimutatható, ők nagyon kötődnek a holtfaanyaghoz.
Zuzmók milyen fákon telepednek meg leginkább? Tehát a fiatal fákon, vagy inkább az idősebb, öregebb fákat kedvelik?
Vannak fajok, amik már a fiatal fákon is megtelepszenek, ez ugye az élőhelytől is függ, tehát például egy fiatal virágos kőrisen is megtalálható. Ugye ő egy ilyen melegebb, kicsit szárazabb környezetben érzi jól magát, és ezen mondjuk 10 zuzmófa is előfordul, de például egy ükkösben, ahol sötétebb, már az az élettér, ahol az zuzmók előfordulnak, neki ez már kevésbé kedvező, tehát hiába vannak nagyobb fák, azért kevesebb zuzmófaj fordul elő, tehát inkább ahhoz kötődnek, hogy mennyi fény jut be a lombkorona alá.
Igen, néztem ezt a tanulmányt, amit említett az előzőekben, és ugye ott a felmérés során a vizsgált fajegyetek kérgén összesen 70 moha és 55 zúzmófajt találtunk. És a leggazdagabb közösségeket, azokat hol találták egyébként? Milyen erdőkben?
Ugye itt végig tölgyesekben vizsgálódtunk. A leggazdagabb közösségeket olyan erdőállományokban találtuk, amik már nagyon régóta nem állnak kezelés alatt, vagy nincsenek nyomai intenzív emberi beavatkozásnak. Ezek azért több mint 100 éves erdők, vagy olyanok, amik legalább 100 évesek. Tehát voltak nyomai emberi beavatkozásnak, de azért több mint 100 évesek.
Tehát erre kellene egyébként törekedni, hogy ne folyjon az erdőkben intenzív erdőgazdálkodás? Mert hogy minél gazdagabb moha és zuzmó közösségeket tudnak kimutatni, annál természetesebb az az erdő, annál jobb, mint ahogy mondta, hogy az állományok 100 évnél idősebbek is voltak már, mint a faállomány.
Igen, hát annál természetesebb. Nem biztos, hogy gazdagabb, ahogy említettem, egy bükkös alapvetően ott azért egy nedvesebb, kicsit sötétebb mikrokörnyezet alakul ki az zuzmók számára. Tehát nem is csak az számít, hogy hány faj van, hanem az is számít, hogy milyenek ezek a fajok, hogy ritkák ezek a fajok, vagy specialisták ezek a fajok, ez is számít a közösség összetételében.
És amikor beszélt ezekről a léknyitásokról, mert ugye a projekt során lékeket nyitottak egy-két erdőben, és ott idővel megjelentek olyan fajok, amik mondjuk kifejezetten fénykedvelőek, és eddig azért nem voltak ott, mert nem volt fény, ugye annyira összezárt a lombkorona.
Igen, ezt tapasztaltuk a vizsgálat során, ugye 3-4 év telt el a beavatkozások óta, és megjelentek olyan fajok, amik inkább fénykedvelőek, és olyan fajok, amik könnyebben terjednek. De ahogy haladunk előre az időben, ez be fog záródni ez a lék, ezért ez nem olyan óriási nagy lékek. Tehát ha ezt a természetes erdő dinamikát fenntartjuk, akkor lesz hely, úgymond a fénykedvelő fajoknak is, tehát ott tudnak maradni, be tudnak jönni ezek a fénykedvelő fajok. Tehát ha folyamatosan lékeket nyitunk, kicsi lékeket, vagy megtartjuk azokat a lékeket, akkor a fénykedvelő fajok is meg tudnak telepedni.
Milyen zúzmófajok élnek? Tehát melyik azok, amelyek a legkülönlegesebbek? Mondjuk akár az életmódjukat tekintve, vagy a szívosságukat tekintve.
Itt azért vagyok egy kicsit bajban, mert nincs nagyon magyar nevük az zúzmóknak. Nagyon kevésnek van magyar neve, és ugye a kollégáim között mi nem is nagyon használjuk ezeket a magyar neveket. Hát ugye vannak például a lepráriák, azért kapták a nevüket, mert ilyen nagyon porszerű, könnyen terjedő fajok, olyan, mintha ilyen icipici vatta csomók lennének. Ebből áll össze a telep, és mint ahogy a lepra is, ők is nagyon könnyen terjednek, és nagyon látványosan, hogy beterítik a fatörzsek oldalát, ilyen kékes, szürkés színben tűnnek fel.
Egyébként volt már olyan, tapasztaltak már olyat önök kutatók, hogy mondjuk eltűnt egy zúzmófaj, aztán mondjuk 10-20-30 év után újra megjelent?
Igen, vannak ilyen jelenségek, ezek megfigyelhetők, hogy vannak terjedőben lévő fajok, és vannak visszaszorulóban lévő fajok.
Olyan érdekes, mert amikor elkezdtem az zúzmókról olvasni, akkor a legtöbb helyen általában igénytelen szervezeteknek tekintik. Pedig, hogy azért nagyon eltérő a környezeti igényük az egyes fajoknak.
Igen, hát az igénytelenséget valószínűleg arra értik, hogy extrém toleránsak egyes fajok vagy egyes közösségek, tehát rendkívül jól tűrik a magas UV-sugárzást, vagy a magas hőmérsékletet, gondoljunk csak a sivatagi zúzmókra, amik ott élnek a talajon, vagy a köveken. Nagyon ritkán éri őket csapadékesemény, de mégis túlélnek ezekben az extrém környezetekben. Kiszáradást tűrő élőlények, és vagy zöld alga, vagy cianobaktérium az, ami a fotoszintézist végzi benne, és a zöldalgás fajok leginkább a levegő páratartalmából veszik fel a szükséges nedvességet. Ezért tudnak túlélni ennyi sok helyen.
Lassan növekednek egyébként?
Rendkívül lassan, mivel a vízháztartásuk passzívan követi a környezetük vízállapotát, ezért folyamatosan egy ilyen kiszáradás, újra nedvesedés ciklusban vannak. Tehát például a Kiskunságban éjszaka, amikor magasabb a páratartalom, akkor kinyílnak, nyilván nem fotoszintetizálnak, mert sötét van, de mindenféle más fiziológiai folyamatok zajlanak bennük, ekkor tudnak növekedni is, és reggel, amikor megsüti őket a nap, pár órán belül szépen lassan kiszáradnak, és ilyenkor egy ilyen nyugalmi helyzetbe, nyugalmi állapotba kerülnek, tehát hogy csak azokat az aktív időszakokat tudják kihasználni növekedés szempontjából, amikor ők nedvesek, és ezért is növekednek nagyon lassan. Évente olyan 1-5 millimétert, egyes fajok mondjuk 1-2 centimétert.
Hát az nagyon-nagyon kevés. Olvastam egy olyan cikket, hogy kell-e tartani a gazdáknak, hogyha például megjelenik a gyümölcsösben a zúzmó, mert hogy valaki abszolút nem foglalkozik vele, valakit pedig aggodalommal tölt el, amikor a gyümölcsösökben megjelenik a fágnak a kérgén. De gondolom ez abból adódik, hogy a legtöbben föl se ismerik, hogy az éppen zúzmó.
Igen, ez is benne van, de az is benne van, hogy ez régóta terjedő tévhit, hogy a zúzmók megölik a fákat. Egyfelől, amikor nincsen fönt a levélzet, a lombozat, akkor sokkal feltűnőbbek, főleg télen, amikor látszik, hogy szépen sárgálanak például a diófák, így a zúzmuktól. Ugye ilyenkor is növekednek, meg jobban kivannak nyílva, ilyenkor feltűnőbbek, de ez inkább egy utóhatása már annak, hogy valami történik a fákkal. Pont fordítva történik, hogy elhalt ágakon jelennek meg, illetve olyan ágakon, ahonnan már lehullott a levélzet. Tartósan is, ugye nekik nagyon nagy szükség van fényre, tehát azokon az élőhelyeken, egy falom koronájában is ott fordulnak elő, ahol azért több fény van.
De nem is tudják tönkretenni, ugye, a fákat, mert hogy a kéregnél mélyebbre nem hatolnak be.
Csak a kéreg felszínén nőnek, tehát még a kéregbe sem, tehát csak amennyire kapaszkodnak, de abszolút nem érik el a szállítószöveteket a fákban, tehát nem károsítják a fákat. Úgymond csak élnek rajta, csak felületnek használják.
Ön egyébként mindig tudta, hogy az zúzmókkal szeretne foglalkozni?
Én nekem gimnazista koromban dőlt el a sorsom. Én elhatároztam, hogy magashegyi zúzmókutató leszek.
De gondolom, akkor sokat túrázott.
A Tátrában voltam éppen, én sose voltam előtte még magas hegyekben, és ott elképesztő volt a köveken ez a rengeteg térkép zúzmó és minden más zúzmó. Ugye a gimnáziumban tanultunk a zúzmókról, de ott az nagyon nagy benyomást tett rám, és akkor így elhatároztam, hogy én magas hegyi zúzmókutató leszek, mert nem tudtam, hogy ez tényleg létező szakma, hogy az ember biológus és zúzmókutató. és aztán az egyetem alatt találtam egy kurzust, illetve ismerkedtem meg Farkas Edittel és Lőkös Lászlóval. Ők tanítottak, illetve mellettük tanultam meg az úzmókat, az úzmók fajokat.
Igen, annyira érdekes, hogy mondja, hogy a Tátrában rengeteg zúzmóval találkozott, mert nekem az zúzmókról rögtön a tundra jut eszembe. És hogy gondolom az emberek többségének is leginkább ez jut eszébe, nem pedig az, hogy amikor elmegyek túrázni mondjuk a Tátrába, akkor találkozhatok velük.
Igen, hát a tundrán különösen nagy jelentőségük van, ahol a fák fölé nőnek, úgymond ugye ilyen itipici fák vannak ott, az úzmó telepek pedig nagyon-nagyon élnek, ilyen nagyon szép bokros telepeik nőnek.
Mondjuk azt én se tudtam, mert hogy azt én is láttam túrázás közben nagyon sokszor, hogy a ilyen fáknak az elhalt ágain ilyen sárga valami van. Gondolom az is akkor zúzmó lehet, és hogy az nem kártevő.
Igen, nagy valószínűség elő a sárga fali zúzmó, Xanthoria parietina. Igen, ő nem károsítja a fákat. Ő például egy nagyon jó indikátora annak, hogy nitrogénszennyezés van a levegőben. Tehát mezőgazdasági területek közelében, vagy olyan helyeken, ahol sokszor sétáltatnak kutyákat, ott a fák alsó részében ott lehet látni nagyon sok ilyen sárga fali zúzmót.
És van egyébként utánpótlás? Sokan választják ezt a területet?
Hát sajnos úgymond én vagyok a legfiatalabb, nagyon kevesen vagyunk sajnos, és van, aki csak egy másik munka mellett csinálja ezt, vagy más területen dolgozik, és akkor amellett ő ezt hobbiból csinálja.
És vannak nagy öregek, akiktől lehet tanulni? Tehát ön például tudott valakitől tanulni?
Igen, ők Farkas Edit és Lőkös László, ők az én mentoraim, és tőlük tanulunk nagyon sokat.
Így kell egyébként vizsgálni? Tehát ilyen nagyítóval?
Igen, a nagyítót emeljük a szemünkhöz, és akkor azzal együtt közelítünk az úzmóra, amíg éles nem lesz a kép. És akkor egy ilyen tízszeres nagyítású nagyítóval szoktunk menni, ami van megvilágítás is, és akkor ami ott mondjuk még nem egyértelmű, akkor azt begyűjtjük, bevisszük a laboratóriumba, ott mikroszkóp alatt is megvizsgáljuk, metszeteket készítünk, megnézzük a spórát, ez egy nagyon jellemző bélyeg, mindenféle ilyen bélyegek alapján, akkor be tudjuk őket azonosítani, és akkor ugye az úzmóanyagokat, azt egy másik technikával tudjuk kimutatni, hogy melyik zúzmóanyag fordul elő bennük, és akkor ezek alapján már viszonylag biztosan meg tudjuk mondani, hogy melyik fajról van szó.
De magyarán akkor önök sem tudják első, hogy ránéznek egy fára, hogy azon lehet zúzmó, vagy nem? Tehát hogyan indulnak el mondjuk, amikor zúzmókat keresnek?
A területen belül, vagy vannak előre kijelölt fáink, például mind a két projektben, amiről meséltem, ott már a kollégáink kijelölték, hogy melyek azok a fák, ami mondjuk mikrohabitatokat nézünk, vagy mohazúzmó felvételezés történik, és akkor oda megyünk ezekhez a fákhoz, és mondjuk 10 percig végig szépen akkurátusan megnézzük, végignézzük az összes repedést, a talajtól mondjuk másfél méterig, hogy ott milyen telepeket találunk.
És egy fán több félét is lehet találni?
Igen, igen. Tehát mondjuk egy bükkfán, mondjuk ilyen 3-4 zúzmófaj van általában, de mondjuk egy virágos kőr is, ahogy említettem, volt, hogy már 12 fajt is találtam.
Ma a világon, akik zúzmókkal foglalkoznak és kutatják az zúzmókat, azoknak van-e vita téma, ami fontos például az zúzmókutatók között?
Hú, hát rengeteg témában kutatnak, kutatunk. Ami egy folyamatosan változó terület, ez a rendszertan. Ugye, ahogy egyre több módszer, egyre újabb módszerek jönnek be az zúzmókutatásba is, ezekkel a módszerekkel már egyre pontosabban el lehet különíteni egymástól a fajokat, de azért elég forró viták szoktak lenni, hogy most akkor ez a csoport, ez most tényleg ide tartozik, mert egész eddig ide tartozott, vagy bizonyos tulajdonságaik alapján inkább maradjon itt, vagy már genetikailag inkább a másik csoporthoz tartozik, akkor jó-e az, ha oda áttesszük? Ez egy elég dinamikusan változó terület. Tehát a legtöbb zúzmókutató rendszertannal foglalkozik, de azért az ökológia is egyre inkább terjedőben van. Tehát az ökológiai témák is egyre fontosabbak, és egyre több kézirat jelenik meg ebben a témában.
És ön, valamint a munkatársai mit kutatnak a Hunren Ökológiai Kutatóközpontban?
A rendszertani vonal az megvan, illetve én képviselem az ökológiai vonalat. Én ugye az erdőökológiai kutatócsoportban dolgozom. Például ugye ebben a Life for Oak Forest Projectben vizsgáltuk a természetvédelmi beavatkozások hatását a mohai zúzmó közösségekre, van most egy projekt, ahol az örökerdő és a vágásos üzemmód közötti különbséget tárjuk fel moha és zúzmó szempontból is, ugye nagyon sok más élőlénycsoporttal együtt, tehát mindig csapatban dolgozunk, más élőlénycsoportok specialistáival együtt, és akkor itt vállalkozom én a zúzmok kutatására. Aztán a doktori munkám alatt pedig Kiskunságban dolgoztam, és ott a talajon élő közösségeket vizsgáltam.
Na, meséljen nekem erről egy kicsit, mert azért ez engem meglepett, hogy az egyik legösszetettebb vizsgálata az Fülöpháza környékén és Bugacon volt, és itt összehasonlították a homokbuckák eltérő kitettségű oldalai létrejött mészkedvelő nyílt homoki gyepekben élő zúzmó közösségeket. Na, meg nem gondoltam volna, hogy ott vannak zúzgók. Én ott sokat jártam, nekem föl nem tűnt, hogy ott van zúzmó közösség, de van.
Igen, és gyönyörű zúzmó közösség.
Ezek
igen.
Egyébként európai léptékben is ritkák? Tehát ilyen csak mondjuk Magyarországon, vagy néhány helyen találhatók Európában?
Az irodalmi kutatásaim során azt találtam, hogy ezek a mész kedvelő gyepekben mondjuk 5 vagy 6 országból írták le ezeket a közösségeket. Ezt én azért ritkának mondanám, és szerintem az egy nagyon szuper dolog, hogy Magyarországon is megtalálhatók ezek a közösségek. Ugye rendkívül érzékenyek a taposásra, és ugye a legeltetés azért ennek nem nagyon tesz jót, de ugye vannak ezek a viszonylag érintetlenebb területek a Kiskunsági Nemzeti Park területén is, ahol már nincsen taposás, és gyönyörű szép közösségeik alakultak ki. Amúgy ez a közösség ugye máshol is előfordul, és az a neve egy tarka zúzmó társulás, mert tényleg nagyon szép színes zúzmók vannak benne, szürke, sárga, halványzöld, lilás, elképesztően színpompás.
És itt, amikor fölmérték, tehát összehasonlították Fülöpháza környékén és Bugacon a zúzmó közösségeket, akkor ott különbséget találtak azon, hogy mondjuk az északi oldalon voltak találtók, vagy a déli oldalon?
Eleve már különbség volt magában a két terület közösségének az összetételében is, és azt találtuk, hogy azzal lehet összefüggésben, hogy más volt a tájtörténet a két terület esetében. Tehát például Bugacon ugye többször volt tűzeset, még Fülöpházán viszonylag érintetlenebb volt, de ott pedig volt egy nagyon enyhe legeltetés, és azért más-más fajok alkotják ezeket a közösségeket, és akkor ezen belül igen, a bucka oldalak észak-keleti és délnyugati oldalak között is volt különbség. Az összetételben is, meg a működésükben is.
És lehet azt mondani, hogy ilyenkor ilyen egyedi stratégiákat követnek? Tehát, hogy tudnak túlélni? Mindegyiknek más a stratégiája, attól függ, hogy hol él?
Igen, a működési vizsgálatokból, illetve abból, hogy hogyan milyen mikroélőhelyeken nőnek, erre a következtetésre jutottunk, hogy vannak fajok, amik például mondjuk moha fajokra telepednek rá, és akkor így tovább maradnak nedvesek, tovább tudnak fotoszintetizálni. Vagy van egy faj, ami úgymond begöngyölödik, amikor kiszárad, és ilyenkor a fehér színű felszíne kerül felülre, és ez visszaveri, illetve a benne levő zúzmósavak visszaverik a fénysugarakat, és akkor nem károsodik a fotoszintetikus rendszerük.
És vannak olyan zúzmófajok, amelyeknek a megjelenéséből kifejezetten lehet utalni arra, hogy annak a területnek mondjuk jó az ökológiai állapota? Legyen ez homokbucka, vagy legyen ez erdő?
Igen, leginkább azok a fajok, amik nehezen terjednek. Az zúzmók tudnak terjedni ilyen úgymond vegetatív szaporító képletekkel, amikor van már egy ilyen kis egységcsomag, amiben mind az alga, mind a gomba benne van. És van, amikor csak a spóra indul útnak, ugye neki akkor még kell találni egy alga partnert is, ami ugye nem annyira könnyű, és nem is terjednek annyira messzire, tehát ez a pár száz métertől pár kilométerig, bár itt azért vannak különbségek a fajokban, és akkor kell találni ehhez egy megfelelő ajzatot, vagy felületet, ami meg tudnak telepedni, és ez a felület jó, ha egy állandó és stabil felület.
Az meglepett, amit mondott még a beszélgetésünk elején, hogy a legextrémebb körülmények között is képesek az zúzmók megélni. Ugyanakkor az emberi bolygatás, zavarást azt nagyon nehezen tűrik. Ez abból adódik, hogy nagyon nehezen regenerálódnak, lassan nőnek?
Igen, lassan is nőnek, változik a környezetük, változik a levegő összetétele, változnak a fényviszonyok. Tehát ez egy gyorsabb változás és egy drasztikusabb változás, mint ami a természetben zajlik, amihez azért tudnak szépen lassan alkalmazkodni. Ezek viszont annyira gyorsak, hogy úgymond nincs idejük alkalmazkodni.
És mi a helyzet a klímaváltozással? Meg fognak vele birkózni? Tehát rájuk nincs igazán hatással?
Biztos, hogy van hatással rájuk is, ezzel, hogy mondjuk a homokbuckák északkeleti és délnyugati oldalát vizsgáltuk, ugye a délnyugati oldalnak például az átlagos talajhőmérséklet az 2 fokkal magasabb volt, mint az északkeleti oldal. Ezekből, hogy milyen közösségek élnek, hogyan működnek ezek a példányok a melegebb, fénynek jobban kitett oldalon, mint a másik oldalon, az árnyékosabb oldalon, ebből következtethetünk arra, nyilván ez csak egy ága, hogy mi várható, hogyha például 2 fokkal magasabb a hőmérséklet, de ezt leginkább úgy tudjuk majd nyomon követni, hogy állandó területeket jelölünk ki, és akkor ott vizsgáljuk, hogy hogyan alakulnak ezek a közösségek. Tűnnek-e el fajok, jelennek-e meg újak, megnőnek-e a telepek, mennyivel nőnek meg a telepek, illetve különböző mikrofiziológiai méréseket tudunk végezni, hogy mennyire hatékonyan fotoszintetizálnak, például ezt tudjuk vizsgálni.
És vannak például baktériumok és élő baktériumok az úzmókon, élnek rajtuk?
Igen, baktériumok is, élesztő gombák is, tehát egy időben ez egy nagyon nagy felfedezés volt, hogy ez egy komplett ökoszisztéma. Azóta ez például megint egy ilyen forró pont, megint egy ilyen nagy vita téma az úzmókutatók között, hogy most akkor tényleg önálló ökoszisztémánk, vagy azért úgy, ahogy az ember bőrén is élnek különböző mikroorganizmusok, ez teljesen természetes, hogy az úzmókon is előfordulnak ezek a mikroorganizmusok.
Mondta, hogy nagyon színesek az úzmók. Miért? Minek köszönhető ez?
Elsősorban speciális zúzmóanyagoknak köszönhető. Ugye az zúzmóanyagok azért zúzmóanyagok, mert hogy nagyon sok közülük csak zúzmókban fordul elő, és ezt a gomba termeli a zúzmón belül. Sok ezek közül az UV védelmet szolgálja.
Vízben élő zúzmók vannak?
Olyan fajok vannak, amik vízben nem, tehát állandó vízborítást nem tűrik, de vannak olyanok, amik mondjuk ilyen patakparti köveken, vagy patakban lévő köveken, ahol azért néha ki tudnak száradni. Vannak ilyen fajok, igen.
És akkor pont azért, mert kiszáradnak, és utána újra tudnak, ezért tudtak megélni egyébként az űrben is? Mert hogy olvastam egy ilyen kísérletről, hogy 2 zúzmófajt küldtek fel az űrbe egy 2 hetes űr túlélő túrára 2005-ben, és 2014-ben az egyik telepei 18 hónapon át tették ki űrkörülményeknek, tehát magyarán extrém hideg, szárazság és igen magas UV-sugárzásnak a nemzetközi űrállomáson, és felélettek az úzmok pár nap elteltével.
Igen, ennek a túlélő képességüknek köszönhető ez is, hogy még ezt is túlélték, igen. Csak kiszáradt állapotban, újra nedvesedett állapotban, ilyenkor azért átlátszóba kérgük, van egy ilyen kéregréteg, amit a gomba engedi, ez ilyenkor átlátszóvá válik, és ilyenkor bejutnak az UV-sugarak. Illetve a nagyon sok fény sem segít, ilyenkor ugye telítődik a fotoszintetikus rendszer, és akkor ott már károsodhatnak fehérjék, tehát ezért fontos az, hogy védjék ezeket a fehérjéket. Ugye a gomba is, meg az alga is ezekből a fotoszintézis során keletkező anyagokból táplálkozik, úgymond. Tehát amit az alga termel, glükóz, az átmegy a gombába, és a gomba is ebből építi fel az ő fonalait.
A legtöbb zúzma egyébként emberi fogyasztásra alkalmatlan?
Tudomásom szerint igen, és nem is finomak. Tehát van ismerősöm, aki megkóstolta, és azt mondta, hogy nagyon keserű. Én ugye ittam már zúzmótát, izlandi zúzmótát köhögésre, és...
Ott használják leginkább, ugye?
Igen, igen, és nagyon keserű. Ez ennek az izolihenin nevű anyagnak köszönhető.
Mi mindenre lehet egyébként az úzmókat felhasználni? Mert ugye beszéltünk arról, hogy indikátorfajok, de ha jól tudom, a gyógyászatban is használják az úzmókat.
Igen, hát az ember számára elég sokféle módon használhatóak, vagy használták régen is, például tápláléknak, amikor nagyon nénséges idők voltak, például a manna zúzmóból lepényt készítettek. Ez ugye széllel messzire terjed ez a faj, és innen is jön ez a manna eső kifejezés, mert hogy széllel terjed. Aztán a népi gyógyászatban is használták, gyermekágyi lázban szenvedő nőknél fürdővízbe tették például, vagy gyomorfájás ellen, vagy például mostanság is kapható izlandi zúzmó kivonat, izlandi zúzmó kis cukorka, ezek mind köhögésre valók, de használták sebkezelésre is, vagy orvérzés elállítására is. Aztán például használták a festőzúzmókat is, illetve ma is használják. Találtak forrásokat arra vonatkozóan, hogy már az ókori görögök is használták őket. illetve közép-keleten bibliai forrásokból is tudjuk, hogy már használták festőanyagként, illetve a gyapjú festésre is használták Nagy-Britanniában vagy Észak-Írországban. Aztán felhasználják az illatszergyártásban, a tölgyfazúzmút és az áltölgyfazúzmút, ezeknek nagyon jellegzetes illata van, és ezeket használják az illatanyagok megkötésére, tartósítására a parfümökben. És akkor ugye használják dekorációnak is például, ugye az adventi koszorúban szoktunk látni, vagy most nagyon divatosak ezek a mohafalak, vagy zúzmófalak, vagy például a terepasztalokon a fákat, a bokrokat, azt is ilyen szárított zúzmókból szokták létrehozni, vagy imitálni.
És fedeznek föl mostanában új fajokat? Tehát még mindig várható, hogy majd fedezni fognak föl Magyarországon is új fajt?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ami eddig Magyarországról még nem mutatta ki, ez folyamatosan van, igen. Tehát szépen lassan növekszik ez a több mint 900 faj.
És ezek mind itt őshonos fajok?
Nem. Nagyon kevés úgymond benszülött endemikus faj fordul elő Magyarországon, és ezt is vitatják, hogy ezeket az őshonos fajokat, hogy ez most tényleg őshonos Magyarországra, mert ugye máshonnan is kerültek már elő példányaik, de ez még vizsgálat alatt van, illetve vitatárgya, hogy ez most tényleg az a faja, vagy nem.
Ezt azért kérdeztem, mert ugye most nagyon aktuális téma az idegen honos inváziós fajoknak a terjedése, és itt is van olyan, hogy veszélyezteti egyik a másikat? Tehát itt is van az, hogy amelyik jobban tud túlélni, jobban tud alkalmazkodni, az marad fönn? Tehát egymástól el tudják venni az életteret?
Hát a moha zúzmó kompetíció az azért erősebb, mert ugye a mohák gyorsabban nőnek, zúzmók azért egyformán lassan nőnek, de látunk terjedőben levő fajokat, míg mások meg eltűnnek, de ezt még nem figyeltük meg, vagy nagyon nehéz megfigyelni, hogy most ő tényleg kiszorította, vagy már el is ment az a faj, míg a másik beérkezett az ő helyére.
Gondolom azért önöknek a terepi munka a minden. Külföldre is el szoktak járni terepre? Hát ön, ha már szeretett túrázni gyerekkorában, és akkor gondolom azért szokott másfele is menni, mint Magyarország.
Szoktam, de olyankor pihenni megyek, tehát, hogy gyűjtő útra.
De szét tudja kapcsolni a munkát és a pihenést?
Nehéz, hiszen mindig nyitott szemmel járok, és az erdőben különösen, ahol csengenek vissza a kollégáim szavai, hogy hú, itt akkor ez történt régen, az történt régen. Tehát már nem tudok csak kirándulóként ránézni egy erdőre. De vannak, illetve hát sajnos egyre kevesebben, nekünk is egyre kevesebb időnk van, egyre több munkánk, tehát ilyen gyűjtőutakra már nagyon ritkán megyünk.
De fotózni szokta az úzmókat?
Igen, boreális erdőket javaslom, Svédország, Norvégia, Finnország. Nagyon szeretem őket fotózni, igen. A gyűjtésről már így kezdek leszokni, mert nem tudom, hol tárolni őket, meg azért jobb nekik ott a saját élőhelyükön.
És volt olyan az elmúlt évek során, a munkája során, ami meglepetést okozott, vagy kuriózumnak számít?
Inkább ilyen negatív élményem van, de ez még egy nem publikált eredmény, hogy ugye az egyik területünk most a Hárshegyen volt, ahol gyönyörű szép nagy fák között voltunk, és ilyen teljesen természetes erdőbenyomását kelti, és nagyon jó érzés volt ott dolgozni, de egyszerűen egy zúzmó sivatag volt. És ez még ugye további vizsgálatot igényel, de nagyon valószínű, hogy a Budapest levegője az, ami sokkal erősebb hatása van, mint az, hogy egy erdő jó állapotban van, vagy sem.
Tehát ők akkor ennyire érzékenyek erre?
Nagyon érzékenyek, igen. És ez adott egy nagyon jó ötletet egy további vizsgálathoz például, hogy bár ez szomorú látvány volt, de hogy akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt is vegyük figyelembe, hiszen el tud maszkolni eredményeket.
Tehát magyarán a levegő minőség összefüggésben van azzal, hogy egy erdőben vagy egy területen vannak-e zúzmók?
Hát nagyon úgy fest, igen. Ezt majd a kutatási eredményekből kiderül. De ez volt a benyomásom más területeken is, ahol például nagyon sok út volt, vagy nagyon közel volt az út, ami nagyon forgalmas volt, és ott is nagyon kevés fajt, nagyon kevés telepet találtunk.
Tehát, hogy mennyire érdekes, hogy a legzöldabb körülmények között is képesek megélni, képesek kiszáradni és visszatására újraéledni, viszont a levegőnek a rossz minőségét azt nem tudják elviselni.
Igen.